Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy vék alá rejtsék, hanem lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyi atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Most üreim, az Úr Jézusnak nem minden szava szól minden emberhez. Az evangélisták nagyon sokszor pontosítják, hogy éppen Jézus kihez beszél. Tömeghez beszéle, a farizeusokhoz, írástudókhoz beszéle, az ő tanítványaihoz beszéle, vagy éppen Pilátushoz, vagy Péterhez beszéle, és a mai evangélium azt mondja, hogy az, amit ma hallottunk, azt Jézus a tanítványainak mondja. És ilyen értelemben az, amit most szeretnék mondani, azt nektek mondom, ez nem vonatkozik minden emberre. Ugye mi általában véve úgy szoktunk a cselekvés alól mentséget szerezni magunknak, hogy elkezdünk általánosítani. Azt mondjuk, hogy mi végre vezetne ez? Mi lenne, ha mindenki ezt csinálná? Mi lenne akkor, ha mindenkit befogadnánk? Mi lenne akkor, ha mindenkinek enni adnánk? Mi lenne akkor? Ehelyett én azt mondom a testvéreknek, hogy akinek van személyes Isten kapcsolata, márpedig a vallásosság arra való lenne, hogy az hordozza az embernek a személyes Isten kapcsolatát, mert van rossz vallásosság. Jézus azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába. Ezt azoknak mondja, akik mondják azt, hogy Uram, Uram. Ezt nekünk mondja, testvérek. Mi már tudjuk, hogy imádkozni kell. Remélhetőleg mindegyikünk naponta imádkozik. Naponta mondjuk azt Istennek, hogy Uram, Uram. És ekkor kell megérteni azt, hogy ha már egyszer fölismertük, hogy ki a mi Urunk, akkor azt is föl kell ismerni, hogy mivel tartozunk ő neki. Mit jelent a keresztény életstílus? Mit jelent a keresztény erkölcs? A keresztény erkölcs az nem az, amit a polgári etika tanít, testvérek. A keresztény erkölcs az a Szentírásból fakad, és ennek egy nagyon szép példája a mai olvasmány. Az összes próféta, testvérek, végig nagyon keményen ítéli el a kultuszt, azt a magatartást, amikor azt gondolják, hogy ilyen egyszerű a dolog, lemészárolunk néhány 10-20-100 bikát, borjat, bakot, és akkor majd rendeztük a viszonyainkat az Istennel. Aki közülünk személyesen Istenre figyel, törődik Isten ügyével, aki szeretné az Istent megismerni, akinek szívügye az, hogy az Isten akaratát kikutassa az életében és engedelmeskedjen neki, az pontosan megtapasztalja azt, hogy mennyi homály van az életünkben, mennyi sebünk van, ami nem gyógyul be. És a mai olvasmány azt mondja, hogy oszd meg az éhezővel a kenyeredet, a hajléktalan szegény fogadva a házadba, mezítelent látsz öltöztest föl, ne fordulj el embertársattól, és akkor majd fölragyog világosságod, akkor majd a rajtad ejtett seb begyógyul. Mennyi méltatlanság él bennünket, testvérek? Mennyi hálátlanság, mennyi igazságtalanság? Hányszor aláznak meg bennünket, vesznek semmibe bennünket, és nagyjából arra vagyunk berendezkedve, hogy gyalogatjuk a sebeinket. És azok nem múlnak el. Azt tapasztaljuk, hogy homályban van az életünk. Beszélünk Istenhez, és nem válaszol. Kérdezzük, és nincs felelet. Hívjuk őt, és nem hallgat ránk. Az ember imádkozik, szülő a gyerekéért, a gyerek az apjáért. Az ember imádkozik a barátaiért, a szeretteiért. Nekem naponta ott van, hogy meg kell küzdenem azoknak a démonjaival, akik körülvesztek engem, és látom, hogy mennyire lehúzza őket a világ. És olybá tűnik, hogy Isten hallgat. És azt mondja a próféta által az Isten, hogyha az ember megtanul a másik emberen könyörülni, akkor majd a homályom az világossá válik. Akkor majd a sebem begyógyul. Ki kéne próbálni, testvérek? Az egész Ószövetségből ez jött át az Új Szövetségbe. Ne felejtsük el, hogy az első apostoli zsinat, az első jeruzsálemi zsinat, amelyik előírja a pogányságból megtértek számára, hogy mi az, amit meg kell tartani a törvényből, azok között az egyik ilyen nagyon fontos pont az alamizsdálkodás, a jó cselekedeteknek a gyakorlása. És itt kifejezetten a szegényekről való gondoskodást írja elő az Ószövetség alapján az apostoli zsinat a pogányságból megtértek számára, mert ez nem volt magától értetődő. Ez csak a kinyilatkoztatás alapján nyilvánvaló, hogy az Isten szeretet az összekapcsolódik szorosan, elválaszthatatlan a felemelt szeretetétől. Mivel, hogy a pogány világban, a hellenista világban, aki erős, az legázolja a gyöngét, és ez sajnos örököltük az antikvitástól. Úgy tűnik, hogy ez a génjeinkben van rejtve, hogy az erősebb, az eltapossa a gyöngét. A gyöngébe belerugunk, az, aki már döglődik, azt az ember még egyet rúg rajta. Valószínűleg ez a bűnnek, az áteredő bűnnek a következménye, hogy azért, mert valaki erősebb, tehetősebb, mint a többi, azt hiszi, hogy különb is. És ezt ítéli el Jézus. És erre orvosság, testvérek, az, amit a mai olvasmány mond. És ehhez kapcsolódik a mai evangélium, hiszen mindig azt kell keresnünk, amikor elolvassuk a vasárnapi miserendet, vagy olvasmányrendet, hogy vajon mi a kohézió, mi a kapcsolódási pont az ószövetségi olvasmány és az evangélium között. Hát ez, testvérek, hogy Jézus azt mondja, hogy úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják a mennyei atyát. Testvérek, ezt jelenti az a fajta törekvés, az a fajta életstílus, ami a kereszténységből fakadna, hogy megpróbálunk átlátszók lenni. Megpróbáljuk úgy tenni a jót, hogy ne minket vegyenek észre, ne a mi válunkat veregessék, ne rólunk cikkezzenek, hanem az Istent magasztalják érte. Aki segítő foglalkozást űz, vagy hivatást űz, az tudja, hogy ez ilyen napi szinten fordul elő, ez a beszéd, vagy ez a tapasztalás a kiégésről. Az emberek kiégnek, amikor másokon próbálnak segíteni. Valóban kiég mindenki, aki humanizmusból próbál jót tenni, akiben ott van a szenvedély, vagy ott van a késztetés, hogy tegyen jót. De ha nem Isten miatt tesszük, testvérek, akkor ez nyugtalanság. És a nyugtalanság előbb-utóbb az meghasonlik önmagával. Ha viszont az ember az Isten kedvéért teszi a jót, akkor tudja azt, hogy nincs dolgom azokkal, akikkel nem találkozom. Nincs dolgom azokkal, akik úgy elméletben szenvednek hiányt, vagy elméletben nyomorultak. Nekem azzal van dolgom, akivel éppen találkozom. Nem kell minden hajléktalan befogadni, nem kell minden éhezőt jól lakatni. Jézus józansága az, ami az egyházban is ott kell, hogy éljen, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Mi nem ilyen belső nyugtalanságból hajtva próbálunk segíteni, hanem azt mondjuk, hogy akit a gondviselés elém hoz, azzal van gondom. Amikor a 90-es évek elején én káplán voltam akkoriban, ilyen nagy tél volt, és föllőtték a médiában, hogy az egyház vértem nyitja meg a templomokat a hajléktalanok előtt. Azért, mert nem lehet megnyitni a templomokat, hiszen utána ott gyerekek vannak, nem vagyunk mi arra berendezkedve, a fűtött templomokat, eleve nem voltak fűtöttek a templomok, nem tudom, mivel lenne előbbre egy hajléktalan, ha ebben a templomban kellene éjszakáznia, valószínűleg jobban megfagyna, mint kint. Minden esetre ettől még gond az, mint tüske a köröm alatt ez a szentírási szakasz, testvérek, hogy hozd meg az éhezővel a kenyeredet és a hajléktalan szegény fogad be a házadba. Amíg ezen tépelődünk, hogy ez rám milyen kötelezettséget ró, hogy ebből számomra mi következik, hogy én nekem mit kéne tennem, amíg ezen én gondolkodom, tépelődöm, addig jó úton vagyok. Amikor azt mondom, hogy ez csak egy elmélet, és nemrégében egy nagyon jó, nagyon vallásos, egyébként segítőkész ember mondta ezt, hogy ez elmélet. Testvérek, ez nem elmélet. Ez a konkrét kihívás, ez a konkrét feladat, amit Jézus, amit a kinyilatkoztatás, amit az Isten a vállunkra tesz, az iránta való szeretetből. És az iránta való szeretetből tesszük a jót, akkor nem fogunk a lepra betegségbe esni. Testvérek, van egy könyv, hogy az a címe, hogy a gyógyulás. És ebben a gyógyulás című könyvben Graham Greene azt írja, hogy a lepra betegség nem az, hogy valaki elkapja a leprát, hanem beteges kényszert érez arra, hogy leprásokat gondozzon. Ez, testvérek, nyilvánvalóan neurózis. A hívő ember nem érez beteges kényszert arra nézve, hogy nyomorult embereket gondozzon, hanem akit elévet a gondviselés, akiben belebotlunk, akivel találkozunk, azzal szemben van kötelezettségünk. Ha pedig ilyennel nem találkozunk, már pedig a fehér, árja, heteroszexuális férfi közösség általában ilyen nem nagyon szokott találkozni ilyen emberekkel, akkor viszont a hitünkből adódóan meg kell keresnünk azokat, akik ezekről próbálnak gondoskodni, próbálnak valamit segíteni Isten miatt. Szóval mindenképpen gondunk van, mert az Isten és a felebarát szeretete összekapcsolódik. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És még egyszer mondom, hogy ez kifejezetten a kinyilatkoztatásból fakad. Az emberi jellemből nem fakad. Az emberi természetből a taigetosz fakad, testvérek. És magamban is érzem nagyon sokszor a haragot és az indulatot, amikor nyomorult emberrel találkozom, és ösztönösen az ember azt mondja, hogy ő tehet róla. Miért nem tesz magáért? Miért nem képes segíteni saját magán? Miért nem fogadja el a segítséget? Miért nem képes alkalmazkodni ahhoz a társadalomhoz, amiben él? És ilyenkor kell a hitünk alapján saját magunkat megregulázni. Fölismerni azt, hogy az már kegyelem, hogy én tudok magamért tenni valamit, hogy fölismerem, hogy mi az, ami javamra szolgál, és ezért tenni is tudok. A legtöbb ember nem képes erre. De mi, akik megkaptuk ezt a képességet, felelősek vagyunk másokért. Úgyhogy én azt mondom, testvérek, hogy ez a fajta szemlélet, ez kifejezetten keresztény szemlélet. A zsidóságból örököltük, és Krisztus tette teljessé. Krisztus vitte diadalra. És itt tudom kapcsolni a mai szentleckét ehhez az olvasmányhoz és evangéliumhoz. Pál apostol azt mondja az első korintusi levélben, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Most a Szent Mise után betegek szentségét szolgáltatjuk ki, hiszen jövő héten kedden lesz a Lourdi Boldogasszonynak az ünnepe, a betegek világnapja, és ehhez kapcsolódóan szoktuk kiszolgáltatni a betegek szentségét. Ami nem más, testvérek, mint a keresztény logikának a beteljesülése. Hogy a keresztény logika az fölismeri azt, hogy a betegség, a szenvedés az rossz. Éppen ezért, ahol az egyház megjelenik, ott először iskolát és ispotályt, kórházat létesít, mert a szenvedést enyhíteni kell, amit le lehet győzni, szenvedést azt le kell győzni. Csak közben ott az a józanság, testvérek, hogy a sejtek elhalása ellen nem lehet mit tenni. Az öregedés ellen nem lehet mit tenni. Vannak betegségek, amik ellen nem lehet mit tenni. Önmagába véve értelmetlen a szenvedés, testvérek, ezért küzdeni kell ellene, de amit nem tudunk legyőzni, azt meg kell szentelni. És ezt jelenti a betegek szentsége. És a betegek szentsége, amivel az ember fölszentelés nyer arra nézve, hogy a saját szenvedését Krisztus szenvedéséhez kösse, ez a betegek szentsége pontosan ebből a gondolkodásból fakad, amit Pál apostol mond, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Ez a tájékozódási pont, testvérek. Az, hogy a föltámadás akkor lehetséges, ha megvolt a Golgota. Mindegyikünknek keresztül kell menni a halálon. Aki menekül egy életen keresztül a halál előtt, testvérek, az elfárad. Azt mondja Babics, hogy aki nem akar szenvedni, az kétszer szenved. Én meg azt tapasztalom, hogy ötször, meg tízszer szenved az, aki nem akar szenvedni. Nyilván, aki szenvedni akar, az beteg, az kezeltesse magát. De azt fölismerni, hogy mi az, ami elől nem tudok menekülni, amit nem tudok megváltoztatni, és azt éppen ezért meg kell szentelni, ez a hitünkből fakad, testvérek. És nem véletlen, hogy Jézus a kereszten nyilatkoztatta ki az Atya irántunk való szeretetét. Mint hogy az anyánk szeretetét az áldozat vállalásából ismerjük föl. Apám szeretetét az ő gondoskodásából, áldozat hozatalából ismerjük föl. A barátaink, a szeretteinknek a bensőjét abból ismerjük meg, hogy mit vállalnak értünk, mint ahogy a minket is onnan lehet megismerni, hogy mit vállalunk másokért. Milyen keresztet, milyen szenvedést vagyunk képes elvállalni, nem mazoizmusból, nem fatalizmusból, hanem a másik iránt való szeretetből, és végső soron Isten iránt való szeretetből. És éppen ezért vannak szentségek, amiket nem lehet ismételni, mert karaktert adnak. Nem lehet kétszer megkeresztelkedni, testvérek. Nem lehet kétszer megbérbálkozni. Nem lehet valakit kétszer pappá szentelni. De vannak szentségek, amik pontosan azért vannak, hogy ismételjék őket. Hogy az ember minél gyakrabban vegye magához az Úr testét és vérét. Hogy minél gyakrabban kérjen feloldozást. És ide tartozik a betegek szentsége is, és az egyházunk azt a tanítást adja, hogy 65 év fölött évente a hívő ember kérje a betegek szentségét, és aki krónikus vagy akut betegségben szenved, az is kérje a betegek szentségét. Nyilván itt nem arról van szó, hogy tüsszög valaki, hanem arról, hogy valami komolyabb baja van, ami megviseli őt testileg, lelkileg, és akkor a betegek szentségével, ahogyan Pál apostol fogalmaz, testében ki tudja egészíteni azt a szenvedést, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az egyháznak a javára. A szenvedésnek értelmet lehet adni, testvérek, a szeretet által, a hit által. És ezért nagyon fontos ez, testvérek, hogy az ember így fölismerje, és tudom azt, hogy mi papok nagyon sokat vétettünk a testvérek ellen akkor, amikor ezt utolsó keretnek neveztük. A saját nagyanyám, amikor mondtam neki, hogy nagymama most már föl kéne venni a beteges szentségét, azt mondta nekem, hogy még nem akarok meghalni. Ez nem egy halálos ítélet a betegek szentsége, hanem ez éppenséggel a halál ellen van, az agónia ellen van, hogy az ember ne úgy lepje meg a halál, mint egy állatot, hogy pusztán csak elpusztul, hanem hogy meg tudja élni a saját halálát. Most 2 nap alatt 3 haldoklónál voltam, és mind a 3-nál az a szép halál is megvan, hogy a családja körében, a szerettei körében, nem szűkölve, nem agonizálva, hanem megbékélve, Istennel, emberekkel, bocsánatot kérve és megbocsátva készülnek arra, hogy átmenjenek e világból a más világba. Van-e ennél szebb, testvérek, egy hívő ember számára, mint hogy egy beteljesült élet végén találkozhat az Istennel? És a betegek szentsége erre készíti föl az embert, és ezért olyan fontos, hogy az egyházban ez a lelkület került előtérbe a zsidat után. Hozzáteszem, hogy az én papi életemben néhány éve jött ez be, vagy legalábbis Magyarországon néhány éve szülemkedett ez be, hogy közösségileg évente kiszolgáltatni nyilvánosan a betegek szentségét. És ez nagyon jó dolog, testvérek, de ebből fakad, amit Pál apostol mond, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. A keresztény igehirdetés az nem bölcselkedő beszéd, testvérek, az nem filozófia, az nem okoskodás, még azt mondom, hogy nem is kultúra, hanem a keresztény igehirdetés az mindig a feszülethez vezet vissza bennünket, a megfeszített Krisztushoz, aki, mint tudjuk, nincs ott a kereszten, hanem föltámadt. Ettől még szemléljük az ő megfeszített testét, hogy aztán tudatosítsuk azt, hogy de föltámadt a halálból, mint ahogy a nekünk is át kell menni e világból a más világba, a halálon keresztül, hogy aztán a föltámadás dicsőségében és Isten dicsőségében részesülni tudjunk. Úgyhogy testvérek, ma nagyon fontos szentírási szakaszokat hallottunk. Én csak azt szeretném mondani, hogy régen leszoktunk arról, vagy legalábbis én, hogy elmondjam, hogy kinek mit kéne csinálnia. De azt gondolom, hogy mivel az Úr napja van, így egy hívő embernek lehetősége van arra, hogy ne csak, mint vallásos ember kipipálja a kötelező misa hallgatást, hanem megszentelje ezt a napot, és tépelődjön azon, hogy a Szentírásnak a szavai rá mit rónak, mik az ő körülményei, mik az ő lehetőségei, adottságai, miben tehetős ő, és akkor hogyan tud segíteni a rászorulton, és mindezt hogyan tudja úgy tenni, hogy átlátszó legyen, hogy valóban a jó tetteinket látva ne minket, hanem az Isten dicsőítsék az emberek. Amen.